kétévesen megítélni, hogy az ember most orvos legyen, vagy zongoraművész, elég nehéz volt, de elmondták, hogy ez mi mindennel jár együtt. Hát végül is úgy döntöttem, akkor zongorista leszek. Tulajdonképpen teljesen vakon fölültünk egy reggel egy vonatra, és följöttünk Budapestre. Nem volt hol lakni. Az édesanyámék kaptak áthelyezést vidékről föl Pestre, de lakásunk nem volt, és akkor egy rokonéknál a cselédszobában, egy 2x3 méteres szobában laktunk, hát rettenetes körülmények között. Aztán sikerült egy nagyobb albérletet keresni, az a Margit körúton volt, a Mártirok útján, elhalt festőmésznek a műtermében laktunk, kettes albérletben, másik családdal, paradicsomi idők voltak, a állandó nevetés, egymást ugratása. Aztán végül is megkaptuk ezt a lakást, ezt pontosabban édesanyám kapta a jó munkájáért, a 7. kerületi tanástól, azóta is itt lakunk. Pesten a zenei gimnáziumban érettségiztem, zeneművészeti főiskola, ahol 59-ben diplomáztam. Először a Filharmoniának ösztöndíjasa lettem, aztán később szólistája. Úgy szépen indult is a pályám. Elég jó kritikákat kaptam, a közönség is szerette, hogy zongoráztam, meg külföldre jártam, díjakat nyertem mindenfelé, úgyhogy aránylag hamar, már 59-ben a diplomám után rögtön két külföldi versenyen nyertem díjat, és egyszer csak egy szörnyűséges élményem volt. Én minden nyáron egy olyan bő hónapig szüneteltettem a gyakorlást. Ez nagyon jó, tetsz ember, hogy ez kikapcsolódik, pihen, és valami olyan rettenetes zene és hangszeréjsége lesz ez alatt az egy hónap alatt, hogy utána újult erővel lát neki dolgozni. És egy ilyen nyári szünet után, emlékszem, Beethoven Ezdur zongora versenyét kezdtem volna tanulni, és ahogy leültem a hangszerhez, észrevettem, hogy jobb kezem gyűrűs ujjal valahogy úgy, mindig úgy lecsúszik a fekete billentyűről. Na, mondom, majd holnap. Másnap odaültem, és akkor is. És egyszerűen képtelen voltam uralkodni rajta, mindig mellé ütöttem. Rettenetesen megrémültem, mert éreztem, hogy valami nem stimmel, mert nem vagyok ura a kezemnek. És akkor rohantam mindenféle orvosokhoz. A legelső ez a káprázatos ember és káprázatos orvos, dr. Manninger professzor úr volt, aki aztán mindenféle kizárásos alapon próbálta megállapítani, hogy mi bajom van. Voltam én pszichiáternél, ideggyógyásznál, űrületes történetek ezek, sebésznél, érsebésznél. De hát végül is nem sikerült megállapítani, hogy mi baja van a kezemnek. Aztán ez később ez a baj így fokozódott, egyre jobban úgy bekapart a tenyerem felé a negyedik ujjam, aztán magával húzta már a kis ujjamat és a középső ujjamat. Úgyhogy sajnos a zongorázásnak beborult. Hát először rettenetesen érintett a dolog. Úgy éreztem, hogy itt a világ véget. Képzeljem, mire föltette 12 éves korában az életét, és ezt vállalta egyik pillanatra a másikra, egyszer csak vége. Persze én a mai napig sem adtam fel a reményt, valahogy még mindig bennem van, hogy én még majd fogok zongorázni. De szerencsém volt, mert én azt megelőzően, pusztán egy ilyen baráti szamárkodás és félig meddig ugratás révén a televízióban, mint műsorvezető kezdtem el fungálni, mégpedig egy nagyon nagy sikerű, a maga idejében rettető nagy sikerű ifjúsági műsor vezetését bízták rám, bizonyos Halló fiúk, Halló lányok címűt. Azt én vezettem, nem tudom, 3 vagy 4 évig, aztán mint minden műsor, az is abban maradt.
De akkor még közben zongoráztam.
Akkor én még zongoráztam, igen. És amikor hát a Filharmónia kitett az utcára, akkor
űrült... A szószoros értelmében kell.
Fölmondtak. Hát mit csináljanak egy béna zongoristával, ugye? De valami őszintén azért nem volt mindig felhőtlen az én viszonyom a Filharmóniával, de ezt most talán hagyjuk. És nagyon nagy szerencsém volt, mert amikor mondom, hogy kitett a Filharmónia, éppen akkor lett önálló főosztály a Magyar Televízióban, a akkor még zenei és szórakoztató főosztály. Vezetője Fellegi Tamás volt, aki meghallotta, hogy velem mi történt, és abban a pillanatban behívott és felajánlotta, hogy főmunkatársi rangban engem ott alkalmaz. Hát egyrészt, hogy értek, hát szóval mondjuk hát mégis, hát, na mondjuk így értek a zenéhez, és ráadásul televíziós múltam is volt már akkor a Hallóból kifolyólag. És így kerültem a televízióhoz oda, 1972-ben léptem be, azóta is ott van a munkakönyvem, és azóta is főmunkatárs vagyok.
Olyan, mintha egy örökké valóság óta látnám a képernyőn, és ennek még csak 11 éve. Úristen. Olyan, mintha maga kezdettől fogva ott lenne.
Nem. Egyébként hát a kezdettől fogva nézek televíziót, mert nem volt pénzünk tévére, természetesen, de 1957 tavaszán, hát az ország még tántorgott az előző évi események után, egy jó barátommal, Szabó Antal fuvalaművésszel, akkor még nem volt ő se fuvalaművész, csak főiskolás, megláttuk, hogy ki van írva az Operettszínházra, nagy táblákra, hogy a Magyar Televízió első kísérleti adása külső helyszínről, nagy fejtörőjáték, belépő díj ennyi. És mondta az én Tony barátomnak, hogy te menjünk be, olyan érdekes lesz ez televízió. És kérték a közönséget, emlékszem, Horváth Tivadar vezette a műsort, és a zongorán Fábri Éva ült. Kérték a közönséget, hogy menjünk fölvetélkedni, három témakörből, irodalom, képzőművészet, zene. Fölmentünk, hát nagyon nagy, még nem volt ilyen gyakorlat a tévének, végül is 11:30-kor megnyertem a fődíjat, ami egy televízió készülék volt, tetőantennával, házhoz szállítva, beszerelve, üzembe helyezve. Hát beleűrültünk, hogy nekünk itthon van egy kis mozink a lakásban. Még csak kísérleti adások folytak. Úgyhogy én 57 óta nézem a magyar televíziót, akkor még álmodni sem mertem, hogy én valaha ott fogok majd dolgozni. De aztán, amikor 59-ben lediplomáztam, többször hívtak zongorázni, úgyhogy nekem már elég kora. Ifjúságomtól kezdve van közöm a tévéhez, hát természetesen mi zongoraművész mentem be oda először. De mondom, a televízió dolgozója papíron csak 1972. augusztus 1-je óta vagyok.
Mit utál nagyon?
Hát mondjuk a pontatlanságot, meg a megbízhatatlanságot. Ha valaki mondjuk hétfőn azt mondja valamire, hogy igen, és szerdán belenéz az ember szemébe, és pontosan az ellenkezőit állítja.
Hogyan létezik az, hogy mindig napra kész a humora, a felkészültsége? Pontosan arra a napra szól, és hiánytalan, és mindenre van egy derűs, jó megjegyzése, jó vicce. Most elkezd szerénykedni, ez nyilvánvaló, de hát maga is tudja, hogy ez így van.
Ne, persze, hogy nem így van. Azért arra vigyázok, hogy kialudjam magam. Én egy érdekes étlen szomjan győzöm az életet napokig. Alvás nélkül nem, bár egyre kevesebb óra elég ahhoz, hogy kipihenjem magam. Annak idején 10-12 órákat aludtam, és olyan mélyen, hogy az édesanyám a fülem mellett porszívózott, meg nem moccantam rá. Most már sajnos háklisabb vagyok például, hogyha világos van egy szobában, akkor nem tudok aludni. Nem most, hogy jó kedvel, hogy bírom, rám mindig is ez a fajta alapállás volt a jellemző, már a Zeneakadémián is. Ha valaki bejött az utcáról, a Zeneakadémiára, és látta, hogy egy nagy tömeg áll valahol, akkor tudta, hogy a tömeg közepén biztos én vagyok. Mindig viccet meséltem meg, sztoriztam, mindig fél mókákat mondtam, amit rettentően szerettek a kollégáim. És ez a szerencsés adottságom úgy látszik, hogy ez megmarad. Lehet, hogy egy ilyen szörnyű vén ember leszek, egy ilyen infantilis szörnyűség, nem tudom. Nekem mindig minden szituációról eszembe jut valami vidám történet, valami vicc. Rengeteg viccet tudok, egyszerűen képtelen vagyok elfelejteni.
Mi az, ami érdekli vagy izgatja azon kívül, hogy televízió, meg műsorvezetés és konferálások? Mit szeret, amikor besüpped ebbe a bőrfotelbe, akkor mi a jó?
Hát nézze, tegnap véletlenül volt egy üres estén, de csak azért, mert belázasodtam, hogy megtudom, vidékre kellett volna menni. Hát tegnap zenét hallgattam, természetesen. Menuhin hegedült nekem, csodálatosan. Menuhin hegedült meg Heifetz, meg Ravelt hallgattam. Sűrűn ott ülök a hangszer mellett, természetesen. És hát a régi, meg hát számomra új műveket is olvasok, és próbálom. Én hallom, hogy mit kéne, hogy mi kellene, hogy megszólaljon, de hát nem az szólal meg.
És hogy van ez ilyenkor, hogyha valaki zongoraművész, és olyan sikeres, amilyen sikeresnek maga indult, és akkor egyszer csak abba kell, hogy hagyja, belül művész marad? Tehát úgy érzi, hogy ön Antal Imre zongoraművész?
Hát most rettentő nagyképű válaszra kényszerít, de én tulajdonképpen igen. És nagyon-nagyon jól esik, megvallom őszintén, hogy időnként Nyíregyházán megrendezik a zeneiskolák országos zongora versenyét. És az első ilyen versenytől kezdve engem mindig meghívnak oda zsűritagnak. És rettentően örülök, amikor az én ítéletem, hogy így mondjam, egybevág a többiekével, tehát nem hülyültem el. Most is tudom, hogy ki az, aki jól zongorázik, és miért. És melyik gyerek muzikális, melyik nem. És bevallom őszintén, amikor így a televízióban, mondjuk hangverseny közvetítésnél bizonyos óhatatlan surlódások lépnek föl a tévések, most a szó jó értelmében mondom, és a muzsikusok között, én mindig a muzsikusok pártján állok.
Bánt meg másokkal?
Nem hiszem. Hát ezt én fölmérni pontosan nem tudom. De nem hiszem, mert például bent a televízióban, és hát ha jól tudom, 3500 dolgozója van a televíziónak. De persze mind a 3500-hoz nincs különösebb közöm, de sok százhoz igen. És úgy tűnik nekem, hogy ők kedvelnek, szeretnek, nem féltékenyek, nem gyűlölködnek. Tehát akkor nyilván, mint a mérleg két serpenyője, én sem bántom meg őket.
Nem kerül túl nagy erőfeszítésbe az, hogy az embert mindenki szeresse? Nem esne jól néha oda vágni?
Nem, mert erőfeszítésbe egyáltalán nem kerül, és én nem tudatosan és tendenciózusan csinálom azt, hogy na most kedves leszek. Hogy most aztán én olyan kedves leszek, hogy hát ezt nem. Nem, olyan vagyok.
Foglalkozása Antal Imre. Az elhangzott műsor riportere Tóth Gabriella volt. Szerkesztette László György.
Kedves hallgatók, a műsor második 30 perce részlet az 1983-as, akkor 80 perces adásból. Imre válogatott zenéből, irodalomból. Lenyűgöző, irigyrésre méltó műveltség, olvasottság, humor, kedvesség. Azt mondom el, hogy mi minden marad most ki az akkori válogatásból, például Ignác Friedman zongora játéka, James Joyce versei, Lope de Vega, a Kertész kutyája című művének egy részlete, Schumann, Mozart, Debussy zenéje, Racine, Fédra című drámájának részlete. Lesz azonban Liszt 15. rapszódiája, Thomas Mann, Halál Velencében című művének egy részlete, Mensáros Lászlóval, Horowitz zongora játéka, Mici Mackó és történetek. Kedves hallgatók, a régi Színejava című műsorban íme Antal Imre.
Színejava. Sokat ígérő és sokat kívánó cím ez, hiszen a zeneirodalom, az irodalomtörténet tele van színejavával. A lényeg az, hogy az embernek legyen antennája mindarra szépségre, amit ez a két művészet kínál. A bőség zavarával küzdködöm most én is, kedves hallgatóink, valahogy olyasmi dolog ez, mint az olvasás. Hiszen kinek van arra ideje, hogy csak mondjuk a mai magyar irodalmat figyelemmel kísérje? Ha már ezt meg tudja tenni, vajon a mai világ irodalomra jut-e ideje? És ha még olyan boldog ez a valaki, hogy erre is jut ideje, vajon mikor olvas Gorkit, vagy Thomas Mann-t, vagy Horribile Dictu, ne tartsanak nagyképűnek, Dantét, vagy Homéroszt? Egyszer megkérdeztem Hegedűs Gézát, aki tudvalevőleg szinte az egész világirodalmat fejből tudja, hogy mondd, Géza bácsi, hogyan tudott te mindezt produkálni? Hát remélem, ha most hallgatja ezt a műsort, nem bántódik meg, ha kicsit utánzom az ő jellegzetes egyéni beszédmódját. Azt mondta nekem, hogy kérlek szépen, nagyon egyszerű, én reggel 9-től délután 3-ig olvasok, mint egy hivatalnok. Mondtam neki, Géza bácsi, ez tulajdonképpen rendben van, de azt csodálom, hogy mindezt meg tudod jegyezni, hiszen te az egész világirodalmat fejből tudod. Azt mondta, kérlek, ez erős túlzás, óriási lukak vannak az én irodalmi műveltségemen. De ugyan már megbocsás, vajon mi? Szóval kérlek, Afrika. Hát kérem, tessék elképzelni, hogy a Bantu és a Zulu népmeséket netán nem 100%-ig ismeri Hegedűs Géza. Erre mondja a német, hogy mirgezzák, nekem legyen mondva. Egy szóval ez a következő színejava válogatás amolyan tétova kapkodás lesz. Természetesen vérző szívvel és kicsit szégyenkezve vallom be, hogy nagyon sok minden olyasmi kimarad, aminek az örömét szeretném megosztani a kedves hallgatókkal. Hát csak a zene területéről nem lesz szó, Bachról, Beethovenről, Chopinról, Bartókról, hát az irodalmat már nem is említve. Természetesen a rádió természetéből fakadóan kimarad a piktúra, a szobrászat, és a festők közül a nagyon-nagyon kedvelt, különösen kedvelt impressionisták. Na de, hogy végre a műsorra kerítsem a szót, természetesen már kis vásárhelyi sráckoromban is nagyon-nagyon szerettem hallgatni a rádiót. Abban az időben magnetofon még nem létezett, a lemezjátszóra pedig sajnos nem tellett. Viszont ami szépet, jót, már nekem tetszőt hallottam a rádióban, azt egy nagy papírosra, pontosabban egy ilyen Pepita Irkába kiírtam, és ezt a költői címet adtam ennek a füzetnek, ennek a jegyzéknek, hogy Klassz darabok jegyzéke. Hát természetesen ez valamiben különbözött a köhül jegyzék.